Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korábban már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, tudatta a Magyar Posta az MT-vel. A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják majd a címzettek. Egy év alatt több mint 8000-en, másfél év alatt pedig már 12000-nél is többen vettek részt külföldi felsőoktatási képzésben a Pannonia ösztöndíj program keretében, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika felidézte, a programot azért indították el korábban a tervezethez képest, mert a struktúraváltó magyar egyetemeket kizárták az Erasmus programból. A hallgatókkal, az egyetemekkel, a Tempusz közalapítvánnyal tárgyalták át, hogy a tapasztalatok alapján mit érdemes javítani az Erasmusban, ezért alkalmazzák most már az automatikus kredit elismerést, a magasabb ösztöndíjakat, azt, hogy az egész világra nyitottak, nem csak az európai egyetemekre, továbbá rugalmasabbak azok az időtávok, amelyekben részt vesznek a hallgatók. A Szilágyságban is adománygyűjtést indította a szilágycsehi templomtorony újjáépítéséért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A szakhatóságok elemzik a torony leomlásának okát. Az RMDS Szilágy megyei szervezete csütörtökön közétett felhívásában azt írta, hogy az adománygyűjtést minden szilágysági magyar közösségben megszervezik, és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Arra kérik a szilágysági magyar közösségek tagjait, hogy adományaikat juttassák el az RMDS-es polgármesterekhez, alpolgármesterekhez, helyi önkormányzati képviselőkhöz, vagy a helyi RMDS szervezetek székházaiba március 15-éig. Az Otthonstart a legnagyobb érdeklődést kiváltó és a legerősebb otthonteremtési program a rendszerváltás óta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Máté Szalkán. Panyi Miklós elmondta, a január végi adatok szerint a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 000-et, és további 15 000 hitelkérelem van folyamatban. Kifejtette, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így azt lehet mondani, hogy egy év alatt akár 60 ezer otthonstartos szerződés megkötése várható. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott tájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett. A program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Haladéktalanul kiutasítja a kormány Magyarország területéről a kényszer sorozásban résztvevő ukránokat, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az nem derült ki, hányan vannak Magyarországon azok közül, akik Ukrajnában részt vesznek a kényszer sorozásban. Mégis folytatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodással összefüggő jogalkotási munkát az Európai Parlament. A testület még január 21-én jelentette be, hogy az amerikai elnök vámfenyegetései, valamint Grönland tervezett megszerzése miatt felfüggeszti a munkát. A termelés csökkentése miatt mintegy 900 dolgozótól válna meg a Dacia. A romániai székhelyű vállalatnál ezt nem elbocsátással tervezik, a cégvezetés jelentős összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Elsősorban a Dunától keletre hosszabb időre elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. Ezzel szemben a Dunántúl nagy részén ismét záródhat a felhőtakaró. Időszakos gyenge eső, zápor elszórtan várható. Többfelé megélénkül a keleti, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon és Borsodban 4 és 9, másutt 10 és 16 fok között várható, késő este mínusz 1 és plusz 7 fok közé hüll a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a sebezhető kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina.
Az is bántás, hogyha a másikat kizárom azokból a döntésekből, amik mindkettőnket érintenek. Itt a mindkettőnket érintenek, ez egy lényeges dolog. Ide tartoznak például ilyen egészen hajmeresztő dolgok, hogyha mondjuk az egyik fél a másik megkérdezése nélkül átiratja a gyereket egy másik iskolába. Tehát ő most már úgy véli, hogy ebből az iskolából elég, és akkor ő egyedül rendelkezve átviszi a gyereket egy másik iskolába, anélkül, hogy ebben megegyeztek volna. De akár az is ide tartozhat, ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de ugyanúgy bántás, hogyha valaki mondjuk rendszeresen meghív másokat haza, tehát a közös otthonba, anélkül, hogy ezt egyeztetné a párjával, aki hát ugyanúgy mondjuk hazamenne pihenni, nem tudom én, munka után, és akkor hát meglepve tapasztalja, hogy ott megint vannak vendégek, meg megint vannak vendégek. Jó, és hát a legutolsó, amit ide felsoroltunk, hát itt egyre súlyosabb dolgokat akartunk említeni. Ugye nyilván a fizikai bántalmazás, és ennek nem is mennék bele részletesen a sötét mélységeibe. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az alapszükségleteknek a sértése is ide tartozik. És ebben tényleg, hát akár általunk is ismert családokból is láthatunk olyan példákat, ahol mondjuk azon megy a vita, vagy akár nem is a vita, hanem az egyéni döntések, megint a másik kizárása nélkül, hogy mondjuk a fűtés az milyen hőfokon legyen. És azért lehet látni olyan családokat, ahol mondjuk azért, mert spórolunk, és ugye kevesebbet akarunk a fűtésre költeni, ezért leveszi a fűtést, és akkor a másik fél az folyamatosan betegeskedik, vagy felfázik, vagy hasonló, nyilván, mert az alapszükségletét sérti ez a hozzáállás.
Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan válunk bántóvá olyan kapcsolatokban, ahol alapvetően szeretjük egymást. Hát erre valók a pszichológusok, főleg azok a pszichológusok, akik a kapcsolatoknak a mély érzelmi dinamikáját kutatják. Nagyon érdekes dolgokat fedeztek fel. Pontosan a szeretet kapcsolatból származik, és a szeretet utáni vágyunkból származik rengeteg megmagyarázhatatlannak tűnő indulatos reakciónk. Főleg azok az emberek vannak kitéve a szeretett vágy frusztrációja miatti bántó viselkedésnek, akik bizonytalan kötődésűek. A bizonytalan kötődésű emberek nagyon-nagyon sokszor élnek át elhagyatás élményt. És az elhagyatás élményük fájdalmában nagyon-nagyon gyerekes követelőző viselkedéssel próbálják megszerezni azt a szeretetet, amiről úgy érzik, hogy nem kapják meg. Tudjuk, hogy ha egy gyerek, egy pici gyerek vagy egy csecsemő követelőzve dühötten ordít, ő megkapja, amit kér, a szeretetet és a babusgatást, de egy hisztiző, követelőző felnőtt nem kapja már meg a babusgatást, sőt, bántónak minősül a viselkedése. Mert agresszív, semmi rosszat nem akar, szeretetet szeretne, de rossz módon szeretné ezt a szeretetet megkapni. És ezekből a viselkedésekből szokott származni az a kapcsolati dinamika, amelyet szintén leírnak a pszichológusok, ez az üldöző-üldözött mintázat egy házasságban. Ugye az egyik üldözi a másikat, vagy a szeretetével, vagy a szeretet hiányával, és ezt olyan idegesítő módon teszi, hogy a másik elkezd menekülni. És akkor minél jobban menekül a másik, annál jobban üldözi az üldöző. És nagyon-nagyon el tudnak mérgesedni kapcsolatok, pusztán ettől össze szeretetet szeretnénk. És ez megint nem gonoszság.
Bántóvá válhatunk, egészen egyszerűen, vagy úgy mondhatnánk simán, azáltal is, hogy olyan mintákat hozunk magunkkal, amik valamilyen szinten magukban hordozzák a bántást a párkapcsolatban, vagy a házasságban. Ugye azt gondoljuk, hogy ezek a minták, amiket otthonról hoztunk, ezek tulajdonképpen mindenhova érvényes szabályok, és nem reflektálunk rájuk. Tehát, hogyha mondjuk valaki otthon azt látta, hogy a házasság az egy aláfölé rendeltségi viszony, és ezen nem gondolkodik el, nem reflektál rá, nem gondolja azt végig, hogy igen, és ez melyik félnek milyen érzelmi, hát előnyökkel, hátrányokkal járt, hogyan érintette ez a gyerekeket, tehát ha nem reflektál rá, akkor ezt viszi tovább, hát úgymond automatikusan a saját kapcsolatába, és ugyanúgy viszi tovább a bántó módot is, a bántó megküzdési vagy konfliktuskezelő stratégiákat is. Itt amit nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ugye ez az a pszichológusok egyik veszőparipája, ugye az önismeret, illetve hát az önismeretnek ez a bizonyos családi, a felmenőket vizsgáló része, hogy muszáj azt is tudatosítanom, hogy milyen mintákat hozok, és ezekből a mintákból, amikből biztos, hogy nagyon-nagyon sok értékes és jó van, de lehetnek köztük olyanok is, amik annyira nem célra vezetőek, ezek között hát döntsem el, hogy mi az, amit én is szeretnék tudatosan tovább vinni a saját párkapcsolatomban, a saját házasságomban. Tehát itt pontos hangsúlyozni, hogy tehát attól még, hogy valaki egy olyan családban nőtt föl, ahol bántások voltak, mondjuk a szülők között, attól még ő nem válik automatikusan bántóvá a saját kapcsolatában, ugye itt a reflektált munkamód az az, ami a lényeges. És ugyanide tartozik az is, hogy ugye sokszor mondják azt, hogy aki maga bántalmazott volt, lehetséges, hogy ő, vagy hogy sokkal könnyebben válik ő adott esetben bántóvá a későbbi kapcsolataiban. Itt megint azt kell mondanunk, hogy hát abban az esetben, hogyha nem dolgozott ezen a bizonyos bántalmazott énjén, meg azokon az eseményeken, amik bántalmazóak voltak a számára. Tehát, hogy ezek nem ilyen életünk végéig tartó sorscsapások, mert hogy igenis, hogy tehetünk ellene, és fordíthatunk rajta. Ez a felelősségünk is, hogy ezeken dolgozzunk.
Ugyanígy néha azzal bántjuk a másikat, hogy bűnbakot csinálunk belőle. Bűnbakra akkor van szükség, hogyha valaki nem hajlandó felelősséget vállalni a saját hibáért, vagy nem tudja elfogadni a saját gyengeségeit, és ezért a másik emberre kell ezeket rávetítenie, és a másikat arra kárhoztatni, hogy a mi bajainkat, mi bűneinket ő hordozza, ugye, hogy a bibliai bűnbaknak is ez a dolga. És hát ezt nem akarjuk nagyon ecsetelni, hogy ez milyen csúnya és igazságtalan bántási forma, pedig nagyon-nagyon sok családban működik. És azt is hozzászoktuk tenni, hogy olyan családokban működik, ahol az emberek jók szeretnének lenni, és emiatt nem tudják elfogadni a saját gyengeségeiket, hibáikat. És pontosan az ilyen nagyon jóra törekvő emberek hajlamosak arra, hogy bűnbakká nevezzék ki a családtagjaikat. Erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert ez egy észrevétlen, nagyon-nagyon rejtett folyamata a bántásoknak.
Hogyan válunk bántóvá? Még egyet hadd mondjak. El tudom azt képzelni, hogy valaki sikeres mondjuk a vállalkozásban, és ott megszokja azt, hogy én vagyok a főnök, alkalmazottaim vannak, és sikeres leszek így. Tehát ezzel a hangnemmel, ezzel a hozzáállással, hogy én vagyok a csapatkapitány, sikeres lesz. És utána ezt át akarja vinni a családra. És nem veszi észre, hogy ami a munka világában sikeres lehet, mert ott ilyen hierarchikus a viszony, a családra ne vidd át, hanem tessék leszállni a buszról, sétálni és átvenni azt a sapkát. Tehát, hogy otthon társas játékot játszunk, a család az nem egy vállalkozás. Tehát el tudom képzelni, hogy sikeres a vállalkozásban, és ezt a vezetési stílust kontroll nélkül át akarja vinni a családra. Vagy láttunk olyan filmet, hogy az apuka edző volt, sikeres edző, és a családot is szó szerint sípszóval vezényelte. Az edzés területén, a sport területén egy kiváló edző volt, és azt hitte, hogy a családot is így kell. Szóval, hogy nem. Tehát, ha az életünk egy-egy területén sikeresek vagyunk, Isten éltesse, de hogy azt egy az egyben nem lehet átvinni a családra. Az egy nagy társasjáték. És akkor ehhez tartozik az is, tehát ha valaki túl nagy az önbizalma, túl sikeres, a másik oldal, amikor valakinek alacsony az önértékelés, és azt hiszi, hogy erővel, erőszakkal, hangos szóval, fizikai bántalmazással kell nekem az igazamat, meg önmagamat érvényesíteni. Tehát egy ilyen gyönge önbizalom van, gyönge önértékelés van a háttérben. Csúnya hasonlatot hadd mondjak, Klaus Demmer, egy német moralista írja, hogy aki tud az igazáról, annak nem kell ordítani, és nem kell magára bombát csatolni, mint a terroristák. Talán pont nem hisznek az igazságban. Azért kell ilyen látványos demonstráció és robbantás és erőszak, mert nem hisznek abban, hogy az igazság magától igaz. Az igazság magától igaz. Nem kell ezért bántanom a másikat. Tehát az alacsony önértékelésnél sokszor érezzük ezt a bizonytalanságot, és nekem ordítani kell, és hangosan kell mondani, és téged megsérteni, meg nem tudom bántani, mert nem hiszek az igazságban, nem hiszek a kommunikációban, nem hiszek a szeretetben. Aztán lehetnek itt a szerepek ilyen bemerevedett szerepek, tehát el tudjuk képzelni azt, hogy családok úgy eltöltenek évtizedeket, hogy megszoktuk, anyuka dönt kettő helyet, anyuka hordja a nadrágot, apuka szépen a peremvidékre szorul. Aztán apuka elmegy egy lelki gyakorlatra, öntudatra ébred a lelkem, és szeretne egyenrangú lenni, és hát megszokták a leosztott szerepeket. Nyilván ez fordítva is megtörténhet, hogy a nő szülések után szépen visszamegy a munkavilágára, és újra egy kicsit öntudatosabb nő lesz, és szeretne jobban a családi döntésekben részt venni, és akkor lesz rengeteg konfliktus. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy jól indult a család, de aztán úgy megmerevednek szerepek. És mikor az egyik kinövi a szerepet, akkor hirtelen a másikat ez sokkolja, és akkor ebből megint konfliktusok lehetnek. Amit szeretnénk itt mondani az, hogy a családi életnek, a házasságnak szakaszai vannak. Kinőttünk egy szakaszt, eddig így működött egy kicsit a családunk, most újra tervezés, újra gomboljuk a családi szerepeket, és nem szabad bele merevedni abba a szerepleosztásba, hogy valaki mindig a peremre van szorítva.
Az is lehet, hogy pszichés problémák miatt bántunk. és nem is kell olyan nagyon súlyos pszichés problémákra gondolni. Például, hogyha kimerültek vagyunk, kialvatlanok vagyunk, ezt mindenki tudja, hogy ilyen állapotban sokkal ingerültebbek vagyunk, kevesebb dolgot tudunk tolerálni, tehát nagyon könnyen el tudunk jutni ebben a helyzetben. Ezért is vagyunk nagyon-nagyon felelősek azért, hogy pihenjünk eleget. Ez valahol erkölcsi felelősség is, ugye? Aztán nyilván vannak olyan súlyosabb, de nem feltétlenül nagyon-nagyon súlyos pszichés problémák, amelyek szintén nagyon gyakoriak, depressziós időszakok az életünkben, vagy ha szorongók vagyunk, akkor sok esetben ezeknek a problémáknak az egyik tünete az agresszív kirohanások is lehetnek. Szóval ezek olyan meglepő dolgok, de néha a depresszió jár agresszív kitörésekkel. Mindegyik esetben gyengül az önkontrollunk, és azért arról is beszélnünk kell, hogy ha el akarjuk kerülni a bántást, akkor az önkontrollunkat gyakorolni kell. Azért beszélek gyakorlásról, mert ez is egy művészet és egy fejleszthető képesség, de ebbe most nem tudunk belemenni.
Szinte természetes az, hogy a függőségek is bántóvá tehetnek minket, és itt nem csak az alkoholra vagy a drogra gondolunk, mint függőségre, hanem hát ilyesmikre is, mint amit a szakirodalom tiszteletre méltó függőségnek hív, ez a munkamánia. Tehát, hogyha valaki folyamatosan a munkájába öli az összes energiáját, és utána az, hogyha a családja is igényel tőle valamit, például figyelmet, törődést, szeretetet, akkor azt lehet, hogy egy agresszívabb módon fogja hárítani, vagy elzárkózó módon fogja hárítani, de mindenképpen bántás lesz belőle. Ugye azt is tudjuk most már, és egyre több a vizsgálat, hogy a mobiltelefon is függővé tehet minket, és hogy ezt is ismerjük, hát talán inkább a fiatalabb generáció körében, de hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek elszakadni a telefon képernyőjétől, és folyamatosan azt nézik, még akár ebéd vacsora közben is, vagy akkor is, amikor elvileg társaságban ülünk és beszélgetünk, és akkor hát így nyomkorásszák a telefonukat, ahogy én mondtam. Na most ez ugye megzavarja azokat, akik ott ülnek körülötte. Mert nagyon sok esetben nem lehet azt tudni, hogy most az illető az most még dolgozik, tehát nagyon fontos e-maileket válaszol meg, vagy talán már a Facebook nem tudom, olyan bugyraiban jár, vagy nem tudjuk, hogy mit csinál, és akkor azt se tudjuk, hogy szólhatunk-e hozzá, nem szólhatunk hozzá, vagy ha szólunk hozzá, akkor se fog válaszolni, mert annyira bele van temetkezve a telefonjának a képernyőjébe. Ez a fajta függőség is bántóvá tehet minket.
És itt a bántóvá válás utolsó pontjaként megint egy picit gyerekes életpozíciót idézünk fel, mert nagyon sok esetben úgy éljük az életünket, főleg egy párkapcsolatban, hogy nem tudatosan és nem önreflektív módon, ahogy már Anikó utalt erre a fogalomra, hanem úgy beleélünk a világba, és még a saját állapotunkat sem ismerjük fel. Saját szükségleteinket sem ismerjük fel. Nem vállalunk felelősséget magunkért, így fogalmaz a szakma, és nem gondoskodunk magunkról, hanem mindent, ezeket a dolgokat mind a másiktól várjuk. Ezt hívjuk úgy, hogy nem vállalok felelősséget magamért, és a másiktól várom a boldogságom, ugye, hogy a boldogságomat megadja. Ez egy nagyon nehezen megmagyarázható állapot. Akkor mondhatjuk azt, hogy ebben vagyunk, és emiatt bántóvá válunk, ha mindenben, mindent a másiktól várunk. És ezt házaspárok bele tudnak csúszni ebbe. Tehát ez megint egy ilyen kicsi csecsemő állapotba kerülünk, és akkor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy te vagy az, aki nekem mindent adj meg, és ha nem adod meg, akkor puff. És akkor ezt most már nem akarjuk ismételni, hogy egy csecsemő módon viselkedő felnőtt mennyire idegesítő és bántó tud lenni. Tehát a konklúziója igazándiból az egész sornak a bántóvá válás lehetőségeinek és folyamatának az lehetne, hogy fel kell nőnünk. A felnőttségnek a legfontosabb kritériuma, hogy hajlandók legyünk felelősséget vállalni magunkért és a dolgainkért. És ezáltal már sokkal kevésbé fogjuk bántani a környezetünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol fontos azt is leszögeznünk, hogy a bántó kapcsolatok elhelyezhetők egy skálán. Az enyhe bántásoktól a nagyon súlyos bántalmazásokig. És pár szót szeretnénk beszélni arról, hogy nem szabad félvállról vennünk az enyhe bántásokat sem. Mert az enyhe bántások is szétzilálják a kapcsolatokat, és tönkre tehetik, és súlyosabbá is válhatnak. Tehát, hogy azért vagyunk most itt együtt, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a kapcsolatainkból az enyhe bántásokat is amennyire csak lehet próbáljuk kiszűrni, bár nem tudjuk az összeset. Vannak az úgynevezett patológiásan bántalmazó kapcsolatok, amelyekről most nem fogunk beszélni. Annyit azért beszélünk, hogy legyen szemünk rá, hogy észrevegyük, vagy a saját életünkben, vagy ismerőseink életében. Ezeket az jellemzi, hogy nagyon-nagyon destruktív viselkedések jelennek meg ezekben a kapcsolatokban, nagyon-nagyon romboló viselkedések, és hogy ezeknek a romboló viselkedéseknek van egy visszatérő mintázata. Tehát úgy lehet tudni, hogy hogy kezdődik, mikor kezdődik a bántás, és ennek a bántalmazó destruktív viselkedésnek is van egy tipikus lefolyási mintázata. Ezekről most nem beszélünk, de ha ilyeneket észlelünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ott már mindenképpen segítséget kérjünk, vagy segítséget adjunk, ha ilyet észlelünk.
Most ugye azt néztük, hogyan csúszunk bele a bántó fél szerepébe, vagy viselkedésébe. Most megnézzük egy kicsit a helyzetet a másik oldalról, a sértett félnek az oldaláról. Mi jellemző általában a sértett félre? Hát most sértett fél kifejezést használunk, de nyilván értjük, hogy ez azt értjük alatt, aki elszenvedi ezeket a bántásokat. Hát jellemző rá, hogy elkezd és nyilván egyre jobban kételkedni fog a saját érzéseiben, és hogy azt fogja gondolni nagyon sok esetben, hogy ő tett valamit, mert hogy a bántó fél nyilván bagatelizálni fogja a bántást. Például, hogyha elképzelünk egy olyan helyzetet, ahol a kapcsolatban az egyik fél az folyton gúnyolódik, tehát ilyen gúnyos megjegyzésekkel illeti a másikat, ha ez bántja a másik felet, hiába, hogy szóvá teszi, a másik fogja rásütni a bélyeget, hogy veled van a baj, mert te vagy sértődékeny. Tehát elkezd kételkedni abban, hogy valóban az ő világlátása megfelelően, ő látja-e valóban helyesen a helyzetet. Na most a másik ilyen jellemző, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy önmagát fogja okolni a sértett fél a helyzetért. Tehát, hogyha mondjuk például a másik átmegy egy ilyen passzív sértődöttségbe, akkor a sértett fél, tehát aki igazándiból elszenvedi a bántást, az lehetséges, hogy azon kezd el agyalni, hogy hát lehet, hogy én mondtam valami rosszat, szegényt már megint tényleg megbántottam, biztos én vagyok az oka. Biztos én vagyok az oka annak, hogy ő így viselkedik. Aztán egy harmadik ilyen jellemző az az, hogy a sértett fél az lassan, hát így hozzászokik ezekhez a bántó helyzetekhez, és ebben nagyon sokszor a társadalom is besegít. Hát ide például egy olyan példát tudunk hozni, hogyha ugye a gyesen lévő anyukák, akiknek nincsen rendszeres jövedelmük, vagy rendes fizetési jövedelmük, és hát állandóan kuncsorogni kell a pénzért, hiába, hogy ezt nem saját magára költi. És ugye egy idő után, ugye a kuncsorgás egy idő után el is hiszi azt, amit egyébként a társadalom nagyon szépen megfogalmaz, hogy ő otthon van, ő nem dolgozik, ugye, és hát nyilván, aki nem dolgozik, annak akkor nem is jár a fizetés, és hát örüljön, hogy kap, amit kap. Az utolsó, amit elmondanánk, általában véve, hogy annak a félnek, aki folyamatosan viseli ezeket a akár apró típusú bántásokat, nyilván ez az önértékelését lerombolja. Tehát még ha volt is neki valamennyi kezdetben, az aztán már végképp el fog tűnni.
Nagyon nagy kérdés, hogy miért nem védjük meg magunkat? Anikó már itt belekezdett egy kicsit, hogy miért válunk bánthatóvá? Mik még az okai annak, hogy elmulasztjuk az önvédelmet? Néha nagyon-nagyon komoly bántások esetén is. Itt is rengeteg okot találunk, és nagyon érdekes, hogy az egyik legfőbb oka a bántások elviselésének a félelem. Ez ilyen paradox módon. Tehát kevésbé félünk a bántalmazótól, vagy a bántótól, mint attól, hogy elveszítjük esetleg az ő szeretetét, ha ellenállunk. Vagy annyira félünk a másik haragjától, hogy ezért nem merünk határt szabni neki. Aztán félhetünk attól is, komoly tévképzet, hogy ha mi határt szabunk a másiknak, a családtagunknak, akkor mi rossz emberek leszünk. Mert azt képzeljük, hogy a jó ember mindent elvisel, és ugye erről már volt szó. Ez egy tévképzet, hogy akkor vagyunk jók, hogyha mindent meg lehet velünk csinálni. És igazándiból a rossz emberré válás félelme miatt megengedjük, hogy mindent megtegyenek velünk. Aztán van egy mélyebb réteg is, ez a bűntudatosságnak a hajlama. Azért beszélek arról, hogy ez egy mélyebb rétege az önvédelem elmulasztása okának, mert nem látszik. Olyan fajta bűntudatosságról beszélünk itt, amely rejtetten meghatározza az ember egész életét. Egyfajta, mintha ilyen tartozás élménnyel élnének ezek az emberek, akik úgy élik meg, hogy megérdemlik a büntetést, most mondjuk ki, vagy megérdemlik azt, hogy rosszul bánjanak velük. És ők azok az emberek, akik ezzel a rejtett állandó bűntudattal nagyon-nagyon jól manipulálhatók bűntudatkeltő üzenetekkel. Ugye ez a majd megbánod te egyszer, meg látod, mit tettél velem, és akkor kész, és akkor ezekkel a bűntudatkeltő üzenetek felerősítik azt a mélyben, rejtetten, állandóan jelenlévő bűntudatot, és emiatt aztán elmulasztjuk a határszabást és az önvédelmet. Vannak olyan emberek is, akik nagyon empatikusak, nagyon erős az együttérző képességük, olyan erősen azonosulnak a másik ember csalódásával, mivel hogy ők határt szabtak neki, hogy nem bírják elviselni a másik frusztrációját. Inkább hagyják, hogy bántsák őket, mert hogy a bántalmazónak a frusztrációja neki is fáj. Tehát teljes kiszolgáltatottságba kerülnek, mert annyira tudnak azonosulni még egy bántalmazónak a szomorúságával is. És nem mernek határt szabni emiatt. Ennek sokféle oka lehet. Lehet, hogy azért nem tudják ezek az emberek elviselni a mások csalódását, mert nekik is vannak fel nem dolgozott csalódásaik, és ezek a csalódási élmények nagyon élénken ott élnek a lelkükben. És ahogy már ez az önértékelés problématika előkerült korábban is, most is hangsúlyoznunk kell, hogy mindezeknek a viselkedéseknek a hátterében ott van a gyenge önértékelés. Sajnos ott van. Tehát a gyenge önértékelésű ember nem hiszi azt, hogy ő megérdemli az önvédelmet, meg mások védelmét. Ő azt gondolja, hogy ő nem érdemel mást, ő nem érdemel jobbat.
Kedves hallgatóink, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói a sebezhető kapcsolatokról beszélgettek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitás percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről. A riporter Papi Edikó.
Miben más a Katolikus Karitász a többi segélyszervezethez képest, és kell-e egyáltalán, hogy más legyen?
Hát igen, ehhez a kérdéshez nagyon sok irányból lehet közelíteni, történelmi irányból is, nemzetközi oldalról is, vagy akár most a jelenből. Én hagyd kezdjem egy kicsit a történelmi jelleggel, hiszen ha ezt a kérdést 80-85 évvel ezelőtt teszed föl, vagy akár 75 évvel ezelőtt, akkor nagyon egyértelmű lett volna a válasz, hiszen nem nagyon volt más segélyszervezet. A Caritas meg a Vöröskereszt volt a két nagy ismert segélyszervezet, és az egyház részéről a Caritas fogta össze azokat a karitatív szociális tevékenységet, amit akár a szerzetesrendek, az egyházmegyék vagy lelkiségi mozgalmak végeztek, és egy nagy egészet alkotott. És mára egy kicsit megváltozott a helyzet, akkor majd erről is mondok néhány szót, de a nemzetközi oldalt is említettem. Ott pedig, ahol van katolikus egyház, ahol létezik erős katolikus egyház a világban, ott mindenhol van Caritas, és mindenhol az egyháznak a hivatalos segélyszervezete. Tehát ettől mindenképpen más, hogy az egyház hivatalos segélyszervezeteként működik a Caritas, valamint attól is, hogy ebből a nemzetköziségből fakadóan ez egy világhálózat. Tehát egy nagy ernyőszervezet, a Caritas Internationalis fogja össze, és egy nagy egységet alkot a 165 ország Caritas szervezete. Minden országos Caritasnak van egyházmegyei Caritas szervezetei, amit ő koordinál, és azokon belül vannak plébániai csoportok. Szóval egy óriási nagy hálózat rajzolódik ki. És ha pedig a jelenből nézzük, akkor valóban több segélyszervezet között az egyik Magyarországon a Caritas, de például nem mindenhol van ez így a világban, mert van, ahol egyetlen segélyszervezetként van olyan ország. Magyarországon valóban több ilyen szervezet működik, és megint arra utalnék vissza, hogy az egyház hivatalos segélyszervezetekként működik, ez azt jelenti, hogy az irgalmasság üzenetét közvetíti. Tehát nem, elsősorban nem egy segélyszervezet, hanem az irgalmasságot gyakorló közösség, akinek most már szervezeti formája van, akin meg van alakítva egyházi jogi személyként, egy segélyszervezetként, ugyanakkor alapvetően ez egy közösség, szeretett szolgálatra hivatott közösség, hogy Jézus nevében az irgalmasságot gyakorolja a világban. És ennek rengeteg formája van.
Nézzünk már erre, és itt megállítanak egy pillanatra. Említettél olyat, hogy ahol van a világon katolikus egyház, ott működik Caritas. Itt most plébániai Caritas csoportokra gondoltál, vagy ez teljesen független ezektől a csoportoktól?
Nem független, hanem az egész világon ugyanaz a minta rajzolódik ki. Ez még a amikor a szervezet Caritas megalakult a 19. század végén Németországban, akkor az alakult ki, hogy a településen, az egyházközségben legyen egy Caritas szervezet. Minden egyházközségben legyen, és aztán az egyházmegye alakítson egyházmegyei Caritas szervezetet, aki segíti és összefogja a plébánián működő Caritas szervezeteket, és az országban pedig legyen egy országos Caritas szervezet, ami összefogja az egyházmegyei és a plébániai Caritas szervezeteket.
Na és de ez alulról vagy felülről építkező szervezet?
Akkor alulról építkezett, mára már azt lehet mondani, hogy ez a minta jelenik meg mindenhol. Tehát ahol van Caritas, ott mindenhol van országos Caritas, az egyházmegyéknek van Caritas szervezete, minden püspökség megalakítja, és a plébániákon is az az irány, hogy legyen, ahol csak lehet legyen egy közösség, aki a karitatív munkát végzi.
Karitásznak 8 súlyponti területe van, és megemlítetted azt, hogy elsősorban nem a segélyezés a célja a Karitásznak, hanem az irgalmasság gyakorlása. Miben más a kettő?
Ez nagyon más, mert alapvetően, és ezt megint hangsúlyozom, hogy nem egy segélyszervezet, akinek az a küldetése, hogy segítsen másokon, hanem az a küldetése, hogy a szeretetet mutassa meg az emberek számára, az Isten szeretetét mutassa meg. És ennek van rengeteg megvalósulási formája, ami már egy segélyszervezetként mutatkozik meg, hiszen például az egyik formája az irgalmasságnak, amikor éhezőknek enni adunk, amikor hajléktalanokat étkeztetünk, vagy betegeket látogatunk, időseket látogatunk, és segítünk, intézményeket hozunk létre, hogy ez minél professzionálisabban működjön. Tehát ezért csúszik el abba az irányba nagyon sokszor a társadalom szemében is, és a magunk szemében is, hogy ez egy szociális intézmény rendszer, karitatív munkát összefogó szeretett szolgálat, vagy egy intézményes működés, de talán ezek között a legjobb szó ez a szeretett szolgálat, hiszen ez fejezi ki a legjobban azt, hogy a szeretett szolgálatát végezzük, és nem a segítés szolgálatát. Hogy még egy-két különbséget így megmutassunk ebből, arról is lehet beszélni, hogy nagyon sok olyan formája van a szeretett szolgálatnak, amihez nem kell intézményrendszer, amihez nem kell anyagiak sokszor, nem kell anyagi adománygyűjtés vagy támogatás, hanem például az idősek látogatása az a szeretetünk kifejezése, hogy nincsenek egyedül, hogy a magányukat oldjuk, és ez egy teljesen egy szeretett szolgálati jellegű tevékenység. Vagy például, amikor meghallgatjuk mások problémáját, próbálunk odafigyelni arra, hogy mi az, amivel ő küzd. Megérezni a mások baját úgy, mintha a miénk lenne. És valahol ez a küldetésünk. És ez nagyon sokszor abban csúcsosodott ki, hogy a végén segítünk valamivel. Ténylegesen, fizikailag, anyagilag, vagy valamilyen intézményrendszerbe helyezzük el az adott szemét, de hogy alapvetően nem ez a kiinduló pont, hanem ez a végeredmény.
Említetted azt, hogy 80-85 évvel ezelőtt a Karitász indulásakor még teljesen más volt a helyzet, meg más volt a feladatköre a Karitásznak. Hogyha egy nagyon rövid áttekintést adnál arról, hogy hogyan indult akkor, és hol tart most a segélyszervezet. Most nagyon-nagyon szerteágazó feladataitok vannak, szerte a világon, itt Magyarországon is.
Igen, pont ebből kifolyólag, hogy a szeretett szolgálat a küldetése a Caritasnak, az irgalmasság gyakorlása, meg rengeteg formája van, már a kezdetekben, bárhol megalakult a világban, kezdetekben nem egy tevékenységre fókuszált, hanem szinte mindenre, ahol bajban volt az ember, ahol szükség volt a reményre, a vigasztalásra, és ezért kialakult már a 30-as évek Magyarországán is a Caritasban, hogy például a gyermekek, a rászoruló gyermekek támogatása, a családok támogatása, ez egy fő tevékenység lett, az idős és beteg gondozás, de ugyanakkor megjelent a katasztrófa helyzet, vagy a háború által szenvedőknek a támogatása, hadi árvák segítése, hadi özvegyek segítése, és így tovább. És már akkor is kialakult egy nagyon széleskörű tevékenység, intézményeket működtetett, leányotthonokat, szeretett otthonokat, átmeneti szállásokat hajléktalanok számára, nincstenenek számára. Tehát egy gyakorlatilag az a széles tevékenység, ami ma egy modernebb formában jelen van, már akkor is jelen volt, csak akkor másnak hívtuk, ispotálynak, vagy szeretett otthonnak, ma pedig szociális otthonnak hívjuk. Tehát, hogy nagyon sok minden megváltozott így szakmai szemmel, de a tevékenység széleskörű jellege az megvolt. És az is megvolt, hogy az egyház igyekezett minden olyan problémára reagálni, amivel küzdenek az emberek, amiben bajban érzik magukat, hogy egyedül vannak.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben vendégünk Zagyvari Herd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Témánk pedig a szervezet működése, a nemrég kinevezett igazgató tervei.
Ha már egy kicsit így az átalakulásról, formálódásról beszéltünk, azért azt mondom, hogy viszonylag nagyobb átalakulás előtt áll most a Karitász, vagy már javában benne vagytok, hiszen május 1-től te kaptad meg ezt a feladatot, kihívást, lehetőséget, hogy a Katolikus Karitász országos igazgatójaként irányítsd ezt a szervezetet. Mi az, amit fontosnak tartottál megőrizni a múltból, és milyen terveid vannak, hogyan látod a Karitásznak a jövőjét?
Örülök ennek a kérdésnek, mert akkor lehet arról beszélni, hogy nem egyénektől függ a Caritas, hanem az egyének részei a Caritas küldetésnek és a szeretett szolgálatnak. És az, hogy én ezt a feladatot megkaptam, ez egyáltalán nem egy lehetőség, hanem ez az én küldetésem, és nem tőlem függ, hogy milyen lesz a Caritas a jövőben, hanem az igazából adott, hogy milyennek kell lennie. És nekünk azon kell dolgozni, hogy minél jobban megteremtődjenek ezek a lehetőségek, de én nem tervezhetek újat, mást, mint ami a küldetése. És ez nagyon fontos, hogy én igenis nagyon sokat gondolkozom azon, hogy mit tudunk fejleszteni, hogyan tudjuk segíteni a működést. Például az első feladataimnak éreztem azt, hogy a szervezeti működést egy picit átalakítsuk, hogy hatékonyabban tudjon működni, de ezek csak apró eszközök ahhoz, hogy az eredeti küldetését teljesítse a Caritas. Tehát nem tőlem fog függni, én ebben hiszek, és nem az emberek irányítják a Caritast, a szeretett szolgálatot, és ez nagyon fontos üzenet szerintem, hogy bár emberek alkotják, de az a cél, hogy az Úr tudja irányítani ezt a küldetést, hiszen ez egy misszió. És nagyon sokszor beszélünk segélyszervezetként, de én nem szeretem ezt a szót, hogy segélyszervezet, mert ez egy misszió. És hogyha ezt meg tudjuk érezni mi vezetők, munkatársak, önkéntesek, hogy egy missziónak vagyunk a részei, nem pedig egy szervezetnek, akkor teljesen más az olvasata.
Téged ez a misszió, ez mikor érintett meg úgy igazán? Mióta vagy te benne ebben? Voltál Veszprémi Karitász igazgató, utána kerültél ide a budapesti központba igazgatóhelyettesként, több évtized.
Hát igen, és talán én is később értettem meg ezt, hogy ez egy misszió, mert bár viszonylag korán én Egerbe nőttem föl, és már középiskolás koromban elkezdtem fogyatékkal élő fiatalokat látogatni, amikor az egri szemináristák ezt végezték, és csatlakoztam hozzájuk minden héten, és aztán gyermektáborokat szerveztünk, és belecsöppentem abba, hogy 10 évesen egészen 20 egy néhány éves koromig ezt így végeztem, és valahogy az életem részévé vált az, hogy valamit adni a másik embernek. És akkor elindult bennem az a hivatás, hogy valami szociális munkával, szociális segítségnyújtással szeretnék foglalkozni. De akkor még nem tudtam, hogy ez kiteljesedhet misszióként, és először, amikor elvégeztem a főiskolát, akkor hajléktalanellátásba kezdtem dolgozni.
De akkor még a Caritásszal nem volt kapcsolatod?
Akkor még nem voltam kapcsolatban a Caritásszal, és utána jött ez a lehetőség 5 év munka utána, amikor a hajléktalanokkal dolgoztam. Utána jött ez a lehetőség, és akkor értettem igazán, hogy ez a kettő együtt tud kiteljesedni, hiszen a szociális munka, és valahol erre vágytam mindig is, ilyen hívő fiatalként, én is ifjúsági közösségek tagja voltam. De tudtam azt, hogy ez valahol egy misszió, de mégis úgy tekintettem még akkor rá, mint egy szociális munkára. És aztán kezdtem érezni ennek a hiányát, hogy valami hiányzik ebből, és amikor a Caritashoz tudtam csatlakozni, akkor éreztem meg igazán, hogy akkor kerültem a helyemre, hiszen küldetésként tudom végezni a szociális munkát. Hiszen szeretett szolgálatként tudom, és az a kettő összeolvad, és a missziót segíti a szociális munkás végzettségem, vagy tudásom, meg ismereteim, de alapvetően ez egy olyan küldetés, egy olyan misszió, amit az egyház végez, és én ehhez tudok csatlakozni. És ennek nagyon örültem akkor, és azóta úgy alakult, hogy először Veszprémbe, aztán most már itt az országos központban, de része tudtam ennek lenni. Thank you.
Ahogy említettük, hogy rengeteg területen tevékenykedik a Caritas. Melyek most az aktualitások? Nyáron ugye mindenki kiveszi a nyári szabadságát és próbál pihenni, a Caritas munkatársai, önkéntesei ilyenkor sem pihennek. Vannak ugye állandó programok, ezek között az egyik a Vár a nyár programotok. Ez hogyan alakult idén?
Hát ez úgy alakul, hogy már hát igazából meg sem tudom mondani, hogy mikor indult, de több évtizeddel ezelőtt indult szerintem a kezdetektől, amikor 91-ben elindult a Caritas szervezet, hogy újjá alakult, akkor már a gyermektáborozás az első feladatok között volt. Ugyanakkor valamivel később lett ennek a neve, ennek az országos programnak a Vár a nyár, és ez azt jelenti, hogy mind az egyházmegyei, mind a plébániai Caritas csoportok által, és mind az országos Caritas által szervezett táborok egy nagy egészet alkotnak, és most ebben az évben is, de a múlt években is több ezer gyermek, most közel 4000 gyermeket tud a Caritas táboroztatni ilyen formán, és ez a tevékenység is fejlődött az évek, évtizedek során, és most ugye ezt nyáron, júniusban indítottuk el, kampányszerűen megpróbáljuk felhívni rá a figyelmet, hogy lehet csatlakozni, hiszen ha támogatják a hívek, adományozók, akkor még több gyermeket tudunk táboroztatni, még minőségi programot tudunk számukra biztosítani, olyan gyerekek számára, akiknek sokszor nem adatik meg ez a lehetőség, hogy eljussanak a saját településükön kívülre, vagy akár a Balatonra is, ahol a Caritasnak is van egy táborhelye. És amikor elindult ez a kampány, akkor erre hívtuk fel a társadalom figyelmét, ugyanakkor egyben elindítottuk a táboroztatást is, úgyhogy hát idén is több ezer gyermek fog táborozni, illetve még teszik azt most is. És a balatonakali táborhelyeken nyitottunk meg a táborhelyünkön ezt a programsorozatot, és ott fogjuk lezárni augusztus végén.
Hogyha már a gyerekeknél tartunk, akkor maradnék is náluk, hiszen párhuzamosan azzal, hogy futnak ezek a nyári táborok, a Caritas már előre gondolkodik az iskola kezdésre, a napokban indul az iskola kezdési programotok is.
Igen, lehet, hogy nem olyan jó a gyerekek számára, hogy még javában nyaralnak, de már a becsengetésről beszélünk. Ugyanakkor nem is számokra fogalmazok még meg ezeket az üzeneteket, hanem sokkal inkább azok számára, akik érzékenyek lehetnek arra a témára, hogy hátrányos helyzetű gyermekeknek sokkal nehezebb az iskola kezdés, a tanulás, nehezebb körülmények között otthon nem tudják biztosítani számukra azokat a körülményeket, hogy megfelelő módon készüljenek, nincsen szobájuk, nincsen íróasztaluk, és így tovább, vagy nem tudják megvenni számukra megfelelő eszközöket. Vagy például nem tudnak számukra fejlesztést biztosítani, fizetni, és nagyon sok ilyen dolgot sorolhatnánk még. És ezért indította szintén sok-sok évvel ezelőtt a Caritas a Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű programját, ami már a szintén több ezer gyermeket tud támogatni országszerte, és szintén egy ilyen hálózati jelleggel a plébániai Caritas csoportok is, az egyházmegyei Caritasok is részt vesznek benne, de az országos Caritas is a saját felzárkozó programjaiban is odafigyel ezekre a tevékenységekre, és ami fontos, hogy itt véletlenül se csak arra gondoljunk, hogy az iskola kezdéshez iskolatáska kell. Nagyon sokszor ez a szimbólum, ugyanakkor nagyon fontos, hogy itt is széles körű legyen az a tevékenység. Tehát nagyon sokszor nem iskolatáskára van szükség, hanem egy speciális dologra, amit meg kell venni, legyen az egy, nem tudom, tornacipő, vagy tanszercsomag, de legyen az egy olyan logopédiai tevékenységnek a finanszírozása, amit nem tudna a család biztosítani, vagy egy olyan fejlesztés, gyógypedagógiai fejlesztés, vagy például egy olyan készségfejlesztés, amiben ő ügyes, és nem tudja megfinanszírozni a szülő számára. Tehát nagyon sok olyan dolog van, és akkor még nem beszéltünk a képességfejlesztésről és az ösztöndíj rendszerű támogatásokról is. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyermekeket is és a családokat is tudjuk motiválni arra, hogy biztosítsák a gyermekek számára ezeket a körülményeket, ugyanakkor a gyermeket is arra, hogy a tehetségét ki tudja bontakoztatni, és a szülő pedig tudja támogatni ezt a tehetséget, és a környezete is tudja támogatni. Tehát, hogy kiszélesítettük a programunkat az iskolatáskából az évek során erre a széles körű tevékenységre, úgyhogy most már ezt lehet mondani, hogy a tehetséggondozástól a tanszertámogatásokig, a speciális tanulástámogató programokig minden benne van.
Zagyvari Herdal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával, Papi Edikó beszélgetett. A 2025. augusztus 8-ai adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!